A falu démona. Ahol az út hirtelen kanyart vesz a dombok közt megbújó, alig néhány házból álló csöpp falu Patters Pont felé, amely szinte elvész a piramisként égre törő két nyárfa mögött, egy férfi halad különös szabású és színű öltözékében. Élénk ibolyaszín kabát volt rajta, sűrű fekete fürtjein, melyek byroni féktelenséggel burjánzó pofaszakálban végződtek, fehér kalapült. Hogy miért viselt ilyen furcsán avit, bár szinte kérkedően elegáns öltözéket, az egyike csupán a rejtélyeknek, melyekre csak azután derült fény, hogy sikerült megoldani a legnagyobb rejtét, mi lett a sorsa a jövevénynek. Amint elhaladt ugyanis a nyárfák alatt, úgy eltűnt, mintha felszívta volna a sápadtan felderengő hajnali fény, vagy elfújta volna a reggeli szél. Csak egy héttel később, vagy negyed mérfölddel odébb találták meg a testét, összezúzva egy sziklakertben, amely teraszosan emelkedett egy elhagyatott zsalugáteres épülethez, az úgynevezett udvarházhoz. Mielőtt eltűnt volna, egyesek állítólag hallották, hogy összeszólalkozott néhány helybeli lakossal, és a vita hevében azt találta mondani a faluról, hogy gyomos kert, dudva és üszög kövér tanyája. Sértő megjegyzésével a feltételezések szerint felébresztette a lokál patriotizmus indulatait, s ezen indulatoknak esett áldozatul. Legalábbis a helybeli orvos megállapította, hogy súlyos zúzódás látható a koponyán, mely bár valószínűleg csak fadorongtól vagy fustétól származik, halálát okozhatta. Ez egybevágott az előzetes teóriával, miszerint elvadult falubeliek támadtak rá. Csak hogy nem sikerült egyetlen elvadult falubélire se rábizonyítani a gyilkosságot, s így végül a vizsgálat ismeretlen tettes által elkövetett emberölés minősítéssel zárult le. Egy-két évvel később azonban érdekes módon ismét előkerült a régi história. A körülmények úgy hozták, hogy egy bizonyos dr. Marlborough, akit a hozzá közelállók érett kerekdettségére és szederjes arcára utalva leginkább Marlborough-nek, azaz szedernek hívtak, egyszer csak ott ült a Patters Pont felé tartó vonaton egy barátja társaságában, akinek tanácsát gyakran kikérte már máskor is ilyesfajta ügyekben. Az orvos borozgató hajlamra mutató arcbőre és elnehezült teste ellenére ragyogó megfigyelő és ugyancsak eszes férfiú volt, ami véleménye szerint már abból is kitetszett, hogy egy Brown nevű aprócska papot választott konzultánsul az ügyben, akit jó néhány évvel korábban egy mérgezési eset kapcsán ismert meg. A kis pap szemben ült vele, és mint egy gyermek a tanár úr magyarázatát odaadón hallgatta barátja részletes beszámolóját arról, mi késztette az utazásra. Nem értek egyet az ibolyaszín kabátos úriemberrel, hogy Patters Pont gyomos kert volna. Annyi igaz, hogy mindentől távol eső Isten háta mögötti kis falu, mely fölött az elmúlt 100 év, mintha észrevétlenül szállt volna el. Az akszűzek itt, igazi akszűzek, szinte látja az ember a pártát a fejükön. A hölgyek itt nem egyszerűen hölgyek, úri hölgyek. A gyógyszerész itt patikus, ha nem egyenesen felcser. A magamfajta egyszerű orvos egyetlen feladatát abban látják, hogy segítkezzen a patikusnak. Én magam személy szerint, minthogy csupán 57 éves vagyok, és csak 28 éve lakom ezen a vidéken, amúgy is kifejezetten modern jelenségnek számítok errefelé. Az ügyvéd minden esetre úgy néz ki, mintha már 28 ezer éve ismerné a megyét. Az öreg admirális olyan, mint egy Dickens illusztráció. A háza tele van tengerészkardokkal, karthalakkal, és teleszkóp mered a tetejéről az égnek. Gondolom, nálunk rendszeresen sodornak partra a hullámok admirálisokat, mondta Brown atya. De sose értettem, hogy kerülnek ilyen mélyen be a szálaszföldre. Azt hiszem, Anglia egyetlen tetszhalott kis faluja se lenne teljes legalább egy ilyen csodabogár nélkül, mondta a doktor. S természetesen megvan a megfelelő lelki pásztoruk, konzervatív és anglikán, mintha Laud érsek korából maradt volna fenn, Vénasszonyosabb a legvénebb vénasszonyoknál is. Őszhajú, tudós hajlamú vén bagoly, nincs olyan akszűz, aki könnyebben megbotránkoznék, mint ő. Mellesleg a falu úri hölgyei, bár puritán elveket vallanak, épp oly nyíltan fejezik ki magukat, mint az igazi puritánok hajdanán. Én magam is nem egyszer hallottam egyiküktől, Miss Kersters Carew-tól olyan eleven kifejezéseket, amilyeneket csak a Biblia legelevenebb részeiben lehet találni. A kedves öreg tiszteletes úr viszont, bár szünet nélkül a Bibliát tanulmányozza, szerintem még a szemét is becsukja, ha ilyesfajta passzusokhoz ér. Ön is tudja, barátom, nem vagyok különösebben modern ember. Nem nagyon élvezem ezt az új jazz őrületet és a modern életmód örömeit, melyeket az aranyifjúság hajszol. Az aranyifjúság sem élvezi őket, szólt közbe Brown atya. Ez az igazán tragikus az egészben. De természetesen mégiscsak jobban kapcsolódom a világhoz, folytatta az orvos, mint akik ebben a kőkorszaki faluban élnek. És már szinte eljutottam odáig, hogy kifejezetten örültem a nagy botránynak. Csak nem arra céloz, hogy az aranyifjúság betört volna Patters Pondba, kérdezte mosolyogva az atya. Ó, dehogy! Még a botrány is az avit melodrámák szabályai szerint történt. Talán mondanom sem kell, hogy a tiszteletes úr fia lesz a kulcsfigura. Rendhagyó dolog lenne, ha nem volna valami rendhagyó a tiszteletes úr fiában. És amennyire ismerem, valóban van benne valami szelíden és majdnem pipogyán rendhagyó. Először is többen látták sört inni a kék oroszlán előtt. Azon kívül úgy hírlik, verset ír, ami a helybéliek szemében majdnem olyan, mintha vadorzó volna. Azért ez még Patters Pondban sem lehet olyan nagy botrány, mondta Brown atya. Ez még nem, válaszolt az orvos komoran. Maga a nagy botrány a következőképp kezdődött. A ligeten túl van egy ház, amelyet udvarháznak neveznek, s abban lakik egy nő. Egy magányos nő. Mrs. Maltraversnek hívja magát, így szoktuk mondani. Csak egy-két éve költözött a faluba, és senki nem tud róla semmit. El nem tudom képzelni, miért akar itt letelepedni, mondta Miss Kersters Carew, hiszen nem is érintkezünk vele. Talán éppen ezért akart ott letelepedni, jegyezte meg Brown atya. Nos, a helybéliek minden esetre gyanúsnak találják, hogy így elzárkózik. Bosszantja őket, hogy olyan csinos, ahogy mondani szokás, nagy világi jelenség. Az összes fiatal férfit óvják tőle, mint veszélyes démontól. Ha valakiből kivész a szeretet, a logikáját is többnyire elveszíti, jegyezte meg Brown atya. Elég nevetséges felhány torgatni neki, hogy nem érintkezik senkivel, s ugyanakkor azzal vádolni, hogy kivetette hálóját a falu összes férfi lakosára. Nagyon igaz, válaszolt az orvos. Már valóban elég nyugtalanító jelenség. Én kifejezetten izgalmasnak találtam, mikor egyszer találkoztam vele. Az a sötétbőrű nő típus. Magas, elegáns, csúnyán, szép nő, ha érti, mire gondolok. Szellemes asszony, és bár elég fiatal, az ember érzi mögötte az élettapasztalatot. Múltja van, ahogy az öreg hölgyek mondanák. Mintha ők tegnap születtek volna, jegyezte meg Brown atya. Gondolom azt állítják, hogy kivetette a hálóját a tiszteletes úr fiára. Úgy van, és a szegény öreg papnak fő is a feje emiatt. A hölgyről mellesleg azt állítják, hogy özvegy. Brown atya szeme megvillant, arcán összefutottak a ráncok, s nála szokatlan ingerültséggel csattant fel. A hölgyről azt állítják, hogy özvegy. A pap fiáról azt állítják, hogy a pap fia. Az ügyvédről, hogy ügyvéd. Önről meg, hogy orvos. Ugyan miért ne lehetne tényleg özvegy? Van valami kézzelfogható bizonyítékuk, amelynek alapján kétségbe vonható, hogy az, aminek mondja magát? Dr. Marlborough hirtelen felhúzta széles vállát. Természetesen ismét telibe talált, barátom, mondta. Na de még nem jutottunk el a botrányhoz. A botrány éppen az, hogy a hölgy özvegy. Ó, mondta Brown atya, és az arca megváltozott. Halkan, alig kivehetően motyogott valamit talán, hogy te jóságos Isten, Úgy kezdődött az egész, mondta a doktor, hogy a helybéliek kiderítettek valami a titokzatos hölgyről. Megtudták, hogy színésznő. Sejtettem, de ne kérdezze, honnan szólt Brown atya. Van még valami, amit előre sejtek, de az alig, hanem lényegtelenebb. Minden esetre már az is elég botrány volt, hogy színésznő, szegény öregpap teljesen összeroppant, úgy érzi, tisztes öregségére sírba taszítja a szégyen, hogy egy színésznő, egy kalandornő behálózta a fiát. Az akszűzek kórusban sápítoznak. Az admirális, bár megvallotta, hogy egyszer-kétszer maga is járt színházban, kijelentette, hogy ilyesmit nem hajlandó megtűrni köreinkben, ahogy mondta. Bennem természetesen semmi ellenérzés nincs. A színésznő kétségkívül tiszteletre méltó hölgy, még ha kissé a szonettek fekete hölgyére emlékeztet is. A fiatalember minden esetre beleszeretett, és én meg nyilván egy szentimentális bonondvén ember vagyok, mert titokban őszinte szimpátiával figyelem a fiút, ahogy az titokban bebesurran a tornyos udvarházba, sőt már egészen elfogotta a bukolikus hangulat az idilláttán, mikor kitört a vihar. És éppen engem bíztak meg, hogy az utolsó ítélet hírnöke legyek, holott én voltam az egyetlen, aki őszinte együttérzéssel figyeltem őket. Értem, szólt Brown atya. De végül is mivel bízták meg, barátom? A doktor felsóhajtott. Az az igazság, hogy Mrs. Maltravers nem egyszerűen özvegy. Mrs. Maltravers, Mr. Maltravers özvegye. Hát ez igazán döbbenetes, ahogy így nyíltan kimondja, mosolyodott el a tisztelendő. És Mr. Maltravers volt az a férfi, folytatta az orvos, akit egy-két éve holtan találtak az udvarház közelében, s akiről feltételezték, valamelyik falubéli kólintott a fejbe. Emlékszem már, hogy említette az esetet, mondta Brown atya. A helybéli orvos, vagy akit kihívtak, azt állapította meg, hogy egy doronggal vághatták fejbe, s esérülés okozta a halálát. Dr. Marlborough kissé zavartan elhallgatott, majd hirtelen így szólt. Holló a hollónak nem válja ki a szemét, s egyik orvos nem mond rosszat a másikról, még ha a kolléga tökéletesen csapnivaló is. Szerettem volna elkerülni, hogy nyilatkoznom kelljen kitűnő elődömről, de tudom, hogy ön nem fogja szellőztetni a bizalmas közléseket, atyám. És bizalmasan meg kell mondanom, hogy kitűnő elődöm kapitális marha volt, ráadásul alkoholista és teljesen inkompetens. A megyei főkapitány megkért, elég régen élek ugyanis már a megyében, bár a faluba csak nemrég költöztem, hogy nézzek bele az iratokba, az orvosi jelentésbe, a nyomozati fejezésekbe és így tovább. És akkor kiderült, hogy valami nem stimmel, Maltraverst lehet, hogy fejbe verték. Vándorszínész volt, amikor felbukkant Potterspontban, lehet, hogy a helybéliek úgy vélték, az ilyen gyanús jöttmenteket egyszerűen fejbe kell verni. De az nyilvánvaló, hogyha fejbe verte is valaki, nem ölte meg. A sérülés a leírás szerint nem lehetett olyan súlyos, legfeljebb néhány órás eszméletvesztést okozhatott. Később aztán még egy sor olyan tény birtokába jutottam, melyeknek fényében az ügy komorabb képet mutat. Egy ideig csöndben nézte az ablak mögött elsuhanó tájat, aztán kirukkolt. Azért megyek le, és azért kérem a segítségét, barátom, mert exhumáltatni kell a tetemet. Mérgezés határozott gyanúja merült fel. Egyébként úgy látom, már itt is vagyunk, mondta vidoran Brown atya. Gondolom, ön szerint a szegény embernek csak is a gondos feleség szolgálhatta fel a mérget. Senki más nincs a faluban, aki egyáltalán ismerte volna az áldozatot, mondta Marlborough, miközben leszálltak a vonatról. Egy habókos öreg cimborája él még Potterspontban. Egy lecsúszott színész, akiről a rendőrség és az itteni ügyvéd azt állítja, hogy nincs ki mind a négy kereke, csak fontoskodik. Azzal a rögeszméjével zaklatja őket, hogy annak idején összeveszett egy pályatársával, aki tönkretette a karrierjét, de az illető biztos nem Maltravers volt. Szerintem véletlen körülmény a szegény bolond, s meséjének semmi köze sincs a mérgezéshez. Bramlatya immáron ismerte magát a történetet. Tudta azonban, hogy semmit sem tud a történetről, amíg nem ismeri a szereplőit. A következő 2-3 napot azzal töltötte, hogy körbejárt a faluban, és ilyen vagy olyan udvarias ürüggyel sorra látogatta a dráma főszereplőit. A titokzatos özvegynél tett első vizit rövid volt, de eredményes. 2 fontos információval gazdagabban hagyta el az udvarházat. Először is megállapította, hogy Mrs. Maltravers időnként úgy fogalmaz, hogy a viktoriánus falu minden bizonnyal cinikusnak minősítené. Másodszor pedig kiderítette, hogy akárcsak jó néhány más színésznő, Mrs. Maltravers is az ő felekezetéhez tartozik. A pap persze nem volt olyan naív, sem olyan eretnek, hogy pusztán ebből arra következtessen, a hölgynek semmi köze nem lehet a gyilkossághoz. Nagyon jól tudta, hogy ősi felekezete nem egy hírneves méregkeverővel dicsekedhet, de könnyen átlátta, hogy ebben az esetben a tény nyilván olyan fokú szellemi elfogultságot hoz magával, amilyet a puritán környezet feslettségnek tekint, s ebben az ősi Angliából fennmaradt, eldugott kisfaluban egyenesen a kozmopolitizmus gyanúját keltheti. Az atya minden esetre úgy találta, hogy a hölgytől sok minden kitelik, jó és rossz egyaránt. Barna szeme bátran, majdnem harciasan nézett a világba, s talányos kisé túlméretezett ajka, azon túl, hogy humorérzékről tanúskodott, azt sugalta, hogy a tiszteletes úr költői hajlamú fia iránt mutatott érdeklődése, bárminő természetű legyen is, ugyancsak méről fakad. A tiszteletes úr költői hajlamú fiát, magát egy padon sikerült beszélgetése bírnia a kék oroszlán előtt, ami botrányos feltűnést keltett a faluban. A fiatalember először dacosan hallgatott Harer Harner, Samuel Harner tiszteletes úr fia, szélesvállú, izmos fiatalember volt, világos szürke öltöny viselt, enyhén művészies halványzöld nyakkendővel, külsején a legfeltűnőbb sűrű gesztenye barna haja volt, és makacsul elutasító tekintete. De Brown atya képes volt ravaszul rábírni bárkit, hogy igen hosszasan beszéljen róla, miért nem hajlandó egy szót se szólni. Amint a faluban tapasztalt pletykaészséget szóba hozta, a fiatalember vég nélküli átkozódásba kezdett. Sőt, néhány pletykával még maga is megtoldotta, amit az atya tudott. Epés célzást tett például egy állítólagos flörtre a puritán Miss Kerstels Carew és Mr. Craver az ügyvéd között. Sőt, azzal is megvádolta a joghelyi képviselőjét, hogy az megpróbálta ráerőszakolni ismeretségét Mrs. Maltraversre. De amikor a saját apja került szóba, vagy megkeseredett fiúi kegyeletokán, vagy mert haragja hevesebb volt, hogy sem megfogalmazhatta volna, csak néhány szakadozott mondatot préselt ki magából. Hát, ő aztán éjjel-nappal szidalmazza, mintha kimázolt kalandornő lenne, vagy leszőkített hajú kasszírnő. És hiába mondom, hogy nem az. Ön találkozott vele, tudja, hogy nem az, de apám még látni se hajlandó. Még arra se, hogy megnézze az utcán, vagy akár csak az ablakon át. Egy színésznő beszennyezné az otthonát, és az ő szentséges jelenlétét. Ha azt mondom neki, kész puritán, azt feleli, hogy büszke is rá. Atyának joga van, hogy tiszteletet követeljen nézeteinek, bármilyenek legyenek is azok, felelte Brown atya. Én magam nem igen értem őket, de egyben magának van igaz a fiam. Ahhoz nincs joga, hogy elítéljen egy hölgyet, akit sose látott, és aztán még ránézni se legyen hajlandó, hogy meglássa, helyesen ítélte. Ez minden logikának ellentmond. Pedig ebben hajthatatlan, felelte a fiatalember. Még futólag sem hajlandó találkozni vele. Persze egyéb színházi kapcsolataim miatt is örökké mennydörög. Brown atya azonnal követte az új nyomvonalat, és hamarosan sok mindent meg is tudott, ami érdekelte. Az a bizonyos költői hajlam, amely oly súlyos vádként merült föl ellene, szinte kizárólag a drámai költészet felé vonzotta az ifjút. Verses tragédiáit megbízható ítészek igen nagy elismeréssel fogadták. Nem a színpadi fényektől elvakult dilettáns volt ez a fiú, sőt, semmitéren nem volt dilettáns. Nagyon is eredeti elképzelései voltak például arról, hogyan kellene Shakespeare-t játszani. S nem csoda, hogy megőrült és megszédült, amikor az udvarházban megjelent az a ragyogó nő. Még a tisztelendő intellektuális szimpátiája is elég volt hozzá, hogy Patterspond rebellis ifja megszédüljön, s kifejezetten mosolyogva váljon el tőle. Dr. Brown atya csak akkor jött rá, milyen elkeseredett lehet a fiú, mikor ezt a mosolyt meglátta. Amíg morcos volt, azt lehetett hinni egyszerűen rosszkedő. Mosolya sokkal meggyőzőbben mutatta meg mély szomorúságát. A pap sokáig nem tudott szabadulni ennek a beszélgetésnek az emlékétől. Ösztönei azt súgták, hogy a sudár fiatalembert valami szörnyű gond emészti, amely súlyosabb annál a konvencionális képletnél, hogy konvencionális szülők útját hallják az igaz szerelemnek. A dolgot még rejtélyesebbé tette, hogy semmi más kézenfekvő magyarázat nem volt rá. A fiatalember már komoly irodalmi és színházi sikereket ért el, s állítólag a könyvei óriási példányszámban fogytak. Nem ivott, s másképp sem tékozolta tisztességgel szerzett javait. A kék oroszlánbeli hírhet mulatozásai egy-egy korsó könnyű sör elfogyasztására korlátozódtak, s láthatólag igen meggondoltan költötte a pénzét. Brown atyának hirtelen eszébe ötlött még valami, ami feltehetően tovább komplikálja a fiatalember előnyös anyagi helyzete és óvatos költekezése közötti ellentét rejtélyét, s a gondolatra arca elborult. Miss Carstairs Carew volt a következő, akit felkeresett az atya. Számított rá, hogy a hölgy igyekszik majd a lehető legrosszabb színben lefesteni a tiszteletes úr fiát. De minthogy olyan válogatott bűnökkel vádolta őt, melyek elkövetésére Brown atya meggyőződése szerint a fiú sose lett volna képes, a pap a puritanizmus és a pletyka köznapi kombinációját látta az egészben. A hölgy bármilyen fölényesen ítélt is, volt olyan kedves, hogy vendégét megkínálta egy pohárka portóival és egy szelet püspök kenyérrel, ahogy azt a hajlott korú nagynénik szokták tenni, s így Brown atya, mielőtt elmenekülhetett volna, kénytelen volt végighallgatni egy prédikációt az erkölcsök és az érintkezési formák általános hanyatlásáról. A következő cím, amelyet fölkeresett, az előzővel éles kontrasztot képezett. A páter egy mocskos, sötét sikátorba tért be, ahova Miss Carstairs Carew még gondolatban sem lett volna hajlandó vele menni. Belépett egy szűk bérház kapuján, és már a lépcsőházba lehallatszott, hogy valaki éles és emelt hangon szaval a padlásszobában. A tisztelendő kisvártatva szinte szédelegve bukkant ismét elő a házból, s az utcáig rohant le, a nyomában egy magából kikelt férfi, behúzott állal, palack zöldre fakult fekete szalonkabátjában, és nagy hangon bizonygatta. Nem tűnt el! Maltravers sosem tűnt el! Megjelent a szerepe szerint, halottat játszott, én meg élőt. De hol vannak a többiek, a társulat? Hol az a szemét, aki ellopta a szerepemet? Lepocskondiázta a legjobb jelenetemet, és tönkretette a pályámat. Én voltam a legjobb tubál a világon. Ő játszotta mellettem silokot. Mondhatom, nem kellett nagyon megjátszania. Az életem legnagyobb lehetősége lett volna. Meg tudnám mutatni az újságkivágásokat, milyen kritikákat kaptam Fortinbras alakításomért. Nyilván roppant elismerők, s nyilván meg is érdemelte, liegte az apró pap. Én is úgy tudom, hogy a társulat még Maltravers halála előtt elutazott, de hát ne nyugtalankodjék, minden rendben lesz. Brown atya sietősen újra neki lendült, utitás azonban lerázhatatlannak bizonyult. Úgy volt, hogy ő játssza Poloniust. Erre az atya hirtelen megállt. Ó, mondta nagyon lassan. Úgy volt, hogy ő játssza Poloniust? Ő, hát, az a szemét, Henkin, kiabálta a színész. Kutassák föl a világ végére is, de menjenek utána. Persze, hogy időben lelépett, azt meghiszem. Menjenek, kapják el, átkozott. De a papa többit már nem hallotta, elrohant. Ezt a melodramatikus jelenetet még két prózaibb, de talán gyakorlatiasabb beszélgetés követte. Az atya először elment a bankba, ahol 10 percre bezárkozott az igazgatóval, majd illő módon tiszteletét tette az idős és nyájas tiszteletes úrnál. Itt is mindent úgy találta, hogy várta. Minden változatlannak és megváltoztathatatlannak tűnt. Egy-két jelzését tapasztalta a hit élet szigorúbb hagyományainak, egy keskeny feszületet a falon, egy nagy bibliát az olvasó állványon, majd ugyanezt a tendenciát abban, ahogy az öreg úr szomorúságának adott hangot bevezető mondataiban. Az emberek, mondta, egyre kevésbé tartják tiszteletben a vasárnapot. Szavaiban azonban volt valami nyájasság, stílusában valami kifinomultság, valami kissé avitt retorikai báj. A lelkipásztor szintén portóival kínálta vendégét, de azt püspök kenyér helyett hagyományos angol aprósítemény kísérte. Az atyának újra az a nyugtalanító érzése támad, hogy minden szinte túl tökéletes, és hogy időben egy évszázaddal visszalépett, ahogy a paplakban üldögélt. Egyetlen kérdés volt, amelyben a tiszteletes úr nem volt hajlandó engedni minden nyájassága ellenére. Szelíden, de határozottan fenntartotta, hogy lelki ismerete ellen való lenne egy színésznővel találkozni. Brown atya ezért mégis köszönettel és szíves jó kívánságokkal tette le borospoharát, és elbúcsúzott, hogy az utcácska sarkán találkozik barátjával, az orvossal, és a megbeszélés szerint felkeressék Mr. Cravert, az ügyvédet. Gondolom, túl van az udvariassági viziteken, kezdte a doktor úr, s volt alkalma konstatálni, milyen poros fészek ez a mi kis falunk. Brown atya hangja magasba szökkent, olyan élesen vágott vissza. Ne mondja a faluját poros fészeknek. Biztosíthatom, hogy egészen rendkívüli helynek találom a kis falujukat. Egyetlen rendkívüli esemény történt itt évszázadok óta, amelyikkel épp most foglalkozom, mondta lehangoltan dr. Marlborough. Mellesleg az is egy idegennel történt. Egyébként tegnap este minden feltűnés nélkül megtörtént az exhumálás, és ma délelőtt elvégeztem a boncolást. A lényeg, hogy a kiásott holttest dugig volt tömve méreggel. Holttest dugig tömve méreggel, ismételte a páter kissé szórakozottan. Ha hiszi, ha nem, ennél rendkívülibb dolgok is vannak ebben a faluban. Szó nélkül mentek tovább, majd szó nélkül megrántották a régi módi csengő zsinórját az ügyvédházának tornácán, és pár perc múlva már üdvözölhették a jogszakértőt, aki a maga részéről bemutatta őket egy fehérhajú, sárgás bőrű és sepphelyes arcú idős úrnak, akiről kiderült, hogy az admirális. Eddigre már a falu légköre szinte visszasüppett az atya tudatalatti rétegeibe, de az tudatossá vált benne, hogy ez az ügyvéd az a fajta ügyvéd, aki a legalkalmasabb tanácsadó Miss Carstairs-Carew féle hölgyeknek. Ám, noha ősidőkből fennmaradt csodabogár volt, azért többnek hatott, mint egyszerű őskövületnek. Talán a környezet hasonlósága tette, minden esetre másodszor is az az érzése támadt, hogy ő csöppent vissza a 19. század elejére, s nem pedig az ügyvéd élt túl egy egész évszázadot. Feszes innyaka és kravátlia úgy hatott, mintha a kaloda zárná körbe vékony nyakát, de ragyogóan tiszta és kiváló szabású volt ez is, s az is egészében egy kiaszott öreg dendi benyomását keltette. Jól konzervált volt, hogy röviden fogalmazzunk, meg lehet csupán azért, mert enyhén megkövesedett. Az ügyvéd, az admirális, de még a doktor is meghökkent, hallva, hogy Brown atya képes a tiszteletes úr fiának pártját fogni a helyi lamentálókkal szemben, akik apját sajnálják. Nekem nagyon jó benyomásom van a fiúról, mondta. Jó társalgó, és gyanítom, hogy jó költő. Mrs. Maltravers pedig azt állítja, és ebben legalábbis számít a véleménye, hogy igen jó színész. Az lehet, jegyezte meg az ügyvéd, de Patterspontban Mrs. Maltravers leszámítva mindenki azt nézi, jó fia-e az apjának. Jó fia az apjának, felelte erre Brown atya. Ez a különös az egészben. A pokolba is vágott közbe az admirális, csak nem akarja azt mondani, hogy kifejezetten szereti az apját. A pap mintha elbizonytalanodott volna, aztán így szólt. Ezt talán nem állítanám. Ez a másik különös dolog az ügyben. Mi az ördögről beszél, csattant fel a tengerész az ő keresetlen tengeri madarában. Arról felelte Brown atya, hogy bár a fiú keményen és engesztelhetetlenül beszél az apjáról, valójában sokkal többet tesz, mint amennyit a fiúi kötelesség parancsol. Beszéltem a bankigazgatóval, mint hogy szabályos felkérésünk van egy súlyos bűnügy kivizsgálására a rendőrségtől, betekintést engedett a család anyagi ügyeibe. Az öreg úr már nyugalomba vonult, mellesleg noha nem is működött ebben az egyházközségben. A lakosság nagy része nem túl hitbuzgó, aki egyáltalán templomba jár innen, az Dutton Abbotba jár el, egy mérföldnyire. Az öreg úrnak magánvagyona nincs, a fia viszont szép pénzt keres, és az öreg mindennel el van látva. Abszolút első osztályú portóival kínált, s véletlenül egész sor porlepte palackot láttam még a polcon ebből a márkából. És mikor elbúcsúztunk, egészen régi módian gazdag, fényűző ebédhez telepedett le. Erre mindre csak is a fiú pénzéből telhet. Mint a gyerek, mondta némi gunnyal Carver. Brown atya bólintott, majd elkomorult, mintha valami rejtélyen törné a fejét, s végül így szólt. Mint a gyerek, de mintha egy gépről mintázták volna. Ebben a pillanatban az írnok egy lepecsételetlen levelet hozott be, és nyújtotta át az ügyvédnek. Az ügyvéd vele pillantott, és bosszús mozdulattal ketté tépte. Egyik fele lehult, s Brown atya a póklábszerű dülöngélő betűkkel telezsúfolt lap alján a Phoenix Fitzgerald aláírást pillantotta meg. Sejtette, kit rejt a név, s közölte is, mire az ügyvéd bólintott. Igen, az a lezüllött komédiás, aki nem hagy élni bennünket, mondta. Valamin összekapott rég egy másik ripacssal, az meg eltűnt vagy meghalt, de semmi köze se lehet képzelgéseinek az ügyhöz. Nem is vagyunk hajlandók fogadni már, de az orvos beszélt vele, és ő azt mondja, hogy őrült a szerencsétlen. Úgy van, mondta Brown atya, és eltöprengve bigyeztette ajkát. De persze kétségen felül igaza van. Igaza? Kérdezte nyersen Carver. Miben van igaza? Abban, hogy az ügy kapcsolatban áll azzal a hajdani színházi truppal, válaszolt Brown atya. Tudják, mi volt az első dolog, ami szöget ütött a fejembe, uraim? Abszurdnak éreztem a feltételezést, hogy Maltraverst egy helybéli lakos ölte volna meg, s csupán azért, mert az ócsárolta a faluját. Döbbenetes, hogy az esküdtség tagjaival olykor mi mindent el tudnak hitetni a halott kémek, s milyen ostobán hiszékeny a sajtó is. Nem sokat tudnak az angol falusi emberekről. Én jól ismerem a falusiakat, magam is marharépa közt Essexben nőttem fel. El tudják önök képzelni, barátaim, egy falusi béresről, hogy ideálnak, valóságos eszményített szemének lássa a faluját, mint a régi görög poliszok polgárai a városukat, vagy hogy kardot ragadjon, mint a kis középkori itáliai köztársaságok népe lobogója védelmében? El tudják képzelni, hogy egy kedélyes vén bugris így háborogjon, csak is vér moshatja le Patterspont címer pajzsáról a szégyenfoltot? Szent Györgyre és a sárkányára, bár csak így lenne. De saját tapasztalataim az ellenkezőjére mutatnak. Elhallgatott, mintha gondolatait rendezvétné, majd folytatta. Félreértették, amit az a szerencsétlen Maltravers mondott. Állítólag. Nem a faluról mondta ugyanis, hogy gyomos kert, dudva és üszög kövér tanyája? Egy színésszel beszélgetett, s a Hamletből idézett a kollégájának, ugyanis a Hamlet előadására készültek, melyben Fitzgerald lett volna Fortinbras, az ismeretlen Henkénre volt kiosztva Polonius szerepe, s nyilván Maltravers alakította volna a dán királyfit. Talán valaki más szerette volna megkaparintani a főszerepet, vagy elméletei voltak a szereppel kapcsolatban, s Maltravers dühében kétségbe vonta, hogy az illető jól elő tudná adni a híres sorokat az első monologból. Dr. Marlborough maga elé merett, láthatólag lassan, de különösebb nehézség nélkül emésztette a mondottakat. Aztán mielőtt bárki felucsodott volna meglepetéséből, megkérdezte. S most mi a javaslata, atyám, mit tegyünk? Brown atya talpra ugrott, de udvarias türelemmel mondta. Ha az urak itt megbocsátják, javaslom, hogy ön meg én, doktor, azonnal keressük fel Horneréket. Tudom, hogy mindkettőt otthon fogjuk találni. És a tervem a következő. Tudtommal még senki nem hallott a faluban sem a boncolásról, sem az eredményéről. Csak annyit tegyen meg, barátom, ismertesse a tényeket a Horner házban. Mégpedig úgy, hogy a lelkész és a fia egyszerre tudja meg. Maltravers méregtől, s nem bunkótól halt meg. Dr. Marlborough-nak lett elégséges oka újra gondolni, miért is hitetlenkedett, amikor az atya rendkívülinek nevezte a faluját. A jelenet ugyanis, amelyet a pap kívánsága szerint bejelentett tények váltottak ki, oly rendkívüli volt, hogy az ember, ahogy mondani szokás, nem hitt a szemének. Samuel Horner, tiszteletes urat, az olvasó állványnál találták, fekete palástjában, amely kiemelte hajának ezüstjét tiszteletre méltó homloka fölött. Két keze épp az állvány lapján pihent, amelynél oly gyakran állt, hogy a szentírást tanulmányozza. Most feltehetőleg csak véletlenül álltott, de ez fokozta jelenlétének méltóságát. Lázadó fia egy karosszékben elterpeszkedve ült vele szemben, és igen mogorva képpel olcsó cigarettát szívott. Megtestesülése volt az ifjonti arcátlanságnak. Az öreg úr udvariasan intett Brown atyának, hogy foglaljon helyet. Brown atya le is ült, s a mennyezetet kezdte tanulmányozni. Dr. Marlborough viszont úgy érezte, hogy nagyobb hangsúlyt adhat mondandójának, ha állva marad. Úgy érzem, tiszteletes úr, szólt, hogy mint bizonyos értelemben e falu kis közösségének lelki pásztorát, kötelességem informálni, hogy a közösség történetében nemrég lezajlott iszonyú tragédia új, és ha lehet, még iszonyatosabb fordulatot vett. Nyilván ön is emlékszik egy Maltravers nevű egyén halálának szomorú körülményeire, s hogy annak idején a vizsgálat azzal zárult, hogy a halálát koponyasérülés okozta, amelyet valószínűleg valami itteni ellenségem ért rá egy bottal. A tiszteletes úr magasba lendítette a karját. Isten óvjon, hogy bármi olyasmit is mondjak, amivel látszólag a gyilkos erőszak bármi nemű formáját is menteném, de ha egy komédiás megjelenésével a gonosz fészket rak egy ilyen ártatlan környezetben, a komédiás megérdemelten kivívja maga ellen Isten haragját. Meg lehet, mondta dr. Marlborough komoran. Ez esetben azonban Isten haragja nem úgy sújtott le. Hivatalos felkérésre utólagos boncolást végeztem, és biztosíthatom, hogy először is a koponyasérülés semmiképpen nem lehetett halálos kimenetelű, másodszor pedig, hogy a test át van itatva méreggel, amely minden kétséget kizáróan a halálát okozta. Az ifjabb Horner ezekre a szavakra elhajította cigarettáját, egy macska könnyedségével és fürgeségével felugrott, és az olvasó állványtól alig lépésnyire esett talpra. Biztos ez, doktor úr? Kérdezte rekedten. Egészen biztos benne, hogy az ütés nem lehetett halálos? Teljes bizonyossággal állíthatom, válaszolt az orvos. Bár ez hatásosabb lenne, kiáltott a fiatalember, s abban a pillanatban, még mielőtt bárki is beavatkozhatott volna, Akkor átsújtott öklével a tiszteletes úr arcába, hogy az, mint élettelen bábú esett hanyatt, s nekivágódott az ajtónak. Mit csinál? Kiáltott Marlborough. Egész testében remegni kezdett a váratlan fordulat és a váratlan ökölcsapás hatására. Brown atya, mit csinál ez az őrült? Brown atya nem mozdult. Rendíthetetlen derűvel vizsgálgatta a mennyezetet. Éppen ezt vártam, mondta könnyedén. Csak azt nem értem, miért nem tette meg már előbb is. Istenem, kiáltott az orvos. Vannak jogos sérelmei, de hogy megüsse az apját, egy papot, aki semmiképp sem ütne vissza. Nem az apját ütötte meg, és nem egy papot, válaszolta Brown atya, hanem zsaroló zsarnokát, egy papi palástba bújt ripacsot, aki évek óta piócaként szívja a vérét. Most, hogy nem zsarolhatja tovább az ember, szegény fiú elengedte magát, és meg kell mondjam, nem tudom hibáztatni érte. Főleg, mert erősen gyanítom, hogy a zsaroló egyszer s mind méregkeverő. Véleményem szerint, barátom, azonnal értesítenie kellene a rendőrséget. A másik kettő nem tartóztatta őket. Ahogy elhagyták a terepet, egyikük még mindig félájultan kábán feküdt a földön, a másik a megkönnyebbüléstől és a dűtől zihálva állt a szoba közepén. De Brown atya, ahogy kivonult, még egyszer visszanézett a fiatalemberre, és ez a fiú talán az egyetlen a világon, aki valaha látta, hogy engesztelhetetlen harag is képes redőkbe vonni az atya arcvonásait. Abban igaza volt az öregnek, jegyezte meg elmenőben a kispap, hogyha egy komédiás a gonoszságot viszi magával egy ilyen ártatlan zugába a világnak, Isten haragja előbb-utóbb lesújt rá. Nos, szólt Brown atya, hogy barátjával beültek a kupéba, a Paterspondi vasútállomáson. Tényleg rejtélyes egy história az, de azt hiszem könnyen megfejthető. Minden esetre valahogy így történhettek a dolgok. Maltravers annak idején megjelent Paterspontban, mégpedig vándor társulata egy részével. A többiek rögtön tovább mentek Dutton Abbotba, ahol valami kora 19. századi melodrámát készültek bemutatni. Ő maga viszont még egy kis időre itt maradt, már beöltözve szerepének megfelelően egy korabeli dandy jelmezébe. A másik színpadi figura egy régi módi lelkész volt, az ő jelmezet természetesen nem volt olyan feltűnő, legfeljebb egy kissé idejét múltnak hathatott. Olyan színész alakította, aki többnyire idős embereket szokott játszani, egy korábbi előadásban például Silokot, és Polonius lett volna a következő szerepe. A dráma harmadik figurája drámai költőnk, aki drámai színész is volt, és gyakran összeszólalkozott Maltraverssel a Hamlet színeviteléről, de személyes ellentétek miatt is. Az a gyanúm, a költő már akkor is szerelmes volt Mrs. Maltraversbe, és nem inném, hogy reménytelenül, most pedig kívánom, hogy minden reménye valóra váljék. Az ifjú alig, hanem mint férre is neheztelt Maltraversre, mert az rabiátus természetű volt, és hajlamos rá, hogy botrányt provokáljon. Egy ilyen botrányos összeszólalkozás során botot ragadtak, a költő keményen fejbe vágta Maltraverst, és a vizsgálati döntés után minden oka megvolt rá, hogy azt higgye, megölte őt. Egy harmadik személy is jelen volt az összecsapásnál, vagy legalábbis tudott róla, mégpedig az a színész, aki az öreg tiszteletes szerepére készült, s ő aztán elkezdte zsarolni az állítólagos gyilkost, kikényszerítve belőle a költségeket, hogy hivatásából visszavonult lelkészként úri módon élhessen a csöndes faluban. Egy ilyen embernek egy ilyen helyen az volt a legkézenfekvőbb megoldás, hogy egyszerűen lesen vette a hivatásától visszavonult lelkész jelmezét. De minden oka megvolt rá, hogy nagyon is visszavonult lelkészt alakítson. Maltraverst tudniillik valójában úgy halt meg, hogy miután begurult a sűrű bokrok közé, majd magához tért és elindult, hogy eljusson valami házig, végleg összecsuklott, de nem az ütéstől, hanem a méregtől, melyet a nyájas tiszteletes úr adott be neki, valószínűleg egy pohár portóiba keverve egy órával korábban. Akkor kezdtem erre gyanakodni, amikor a paplakban ittam egy pohárkával a portóiból. Valami idegesség fogott el. Azóta a rendőrség már nyomoz ez irányban, nem tudom, sikerül-e bizonyítaniuk a történetnek ezt a részét. Ki kell még derítenünk, hogy pontosan milyen indítékok vezettek a gyilkossághoz, de annyi bizonyos, hogy a társulat tagjai közt napirenden voltak a perpatvarok, és Martraverst mindannyian gyűlölték. A rendőrség egészen biztosan meg fogja találni a bizonyítékot, mivel már tudják, merre induljanak el, mondta a dr. Marlborough. Én csak azt nem értem, atyám, hogy ön mitől fogott gyanút? Hogy az ördögbe jutott eszébe gyanakodni, amikor azzal a fedhetetlen, fekete, palástos úriemberrel találkozott? Brown atya halványan elmosolyodott. Bizonyos értelemben, mondta, sajátos ismeretek, mondhatni szakmai ismeretek kellettek hozzá. Talán ön is tudja, barátom, hogy hitünk védelmezői örökké sérelmezik, milyen általános a tudatlanság vallásunk miben létét illetően. De valójában a helyzet még meghökkentőbb. Igaz, de némileg érthető, hogy az angolok nemigen ismerik a római katolicizmust. Csak hogy a maguk anglikán egyházáról se tudnak túl sokat. Annyit se, mint én. Elképenne, barátom, ha elmesélném, az átlag hívő mennyire tájékozatlan az anglikán teológiai irányzatok kérdésében. Legtöbbjük annyit se tud, mi a különbség a két véglet, a High Church és a Low Church között. Még csak gyakorlati kérdésekben sem, nemhogy a két irányzatot radikálisan elválasztó történelmi és filozófiai tradíciókban. Jegyzet. Az angol egyházban az alkotmányhoz és a szertartásrendhez szigorúan ragaszkodó magas egyházi irányzattal High Church szemben áll az alsó egyházi párt Low Church, amelynek számára a kötetlenebb formák, a hitterjesztés és a bensőséges hitélet a fontosabb. Minden újságban, népszerű regényben vagy színműben ott láthatja ezt a tájékozatlanságot. Már most rögtön szemet szúrt, hogy a méltóság teljes tiszteletes úr teljesen összekeveri a dolgokat. Nincs anglikán lelkész, aki ennyire ne értene egyetlen anglikán problémához sem. Azt terjesztette magáról, hogy konzervatív High Church pap, és ugyanakkor büszkén emlegette, hogy puritán. Elképzelhető egy anglikán lelkészről, hogy puritán lelkületű, de az nem, hogy puritánnak nevezze magát. Szent borzalommal emlegette a színházat, holott az ősi anglikán irányzathoz tartozó lelkészek soha nem tekintettek rosszalóan a színházra, annál inkább jellemző ez a Low Church képviselőire. A vasárnapot is olyan hangsúllyal emlegette, mint a hajdani puritánok, és ugyanakkor feszület lógott a szobája falán. Szemmel láthatóan fogalma sem volt, milyen egy hitbúzgó anglikán lelkész azon túl, hogy ünnepélyes, méltóságteljes, és hogy megvetéssel tekint a világi örömökre. Tudat alatt állandóan motoszkált bennem valami, csak nehezen tudtam megfogalmazni egy darabig. Aztán hirtelen rájöttem, egy színész áll előttem. Pontosan az a körvonaltalan, tiszteletre méltó vén bolond, ami ennek a régi módi színműíró vagy a régi módi rendező elképzel egy ilyen csodabogarat, egy vidéki papot. Hogy a régi módi vidéki körorvos elképzeléseit ne is említsük, mondta szeretetre méltó öniróniával Marlborough, aki viszont nem is játssza meg, hogy tudná, milyen egy vidéki pap. Egyébként volt egy ennél egyszerűbb és nyilvánvalóbb dolog is, ami gyanút ébresztett bennem, folytatta Brown atya. Az udvarház fekete hölgyével kapcsolatban bizonytalanodtam el először, akit valóságos démonnak tekintenek a faluban. Rám rögtön úgy hatott, hogy nem a sötét folt, de épp a legragyogóbb folt a falu képén. Mindenki úgy beszélt róla, mint rejtéről, pedig semmi rejtélyes nem volt benne. Nyíltan, saját nevén jelent meg a faluban, hogy segítsen a hatóságoknak tisztázni férje halálának körülményeit. Maltravers nem volt jó férj, de ennek az asszonynak elvei vannak, melyek szerint a férje emlékének és az igazságnak tartozik ennyivel. És ugyanilyen meggondolásból költözött éppen abba a házba, amelyhez közel a férje holttestét megtalálták. A másik ártatlan és nyílt szívű szereplő az egész drámában a falu démona mellett a falu botránya, a tisztelendő úr Feslet fia. Ő se próbálta leplezni hivatását sem, a színházzal való hajdani kapcsolatát. Ezért nem gyanakodtam rá, hogy a lelkészre az első pillanattól. S gondolom, kitalálta már, kedves barátom, mi volt a legfontosabb motivum, amely a lelkészt gyanussá tette előttem. Sejtem, válaszolt mosolyogva Marlboro. Nyilván ezért hozta szóba a színésznőt. Pontosan. Hogy nem hajlandó látni a színésznőt, mondta az atya. De valójában nem attól tartott, hogy meglátja a színésznőt, attól tartott, hogy a színésznő meglátja őt. Belátható, bólogatott Marlboro. Amint ugyanis a színésznő meglátta volna a tiszteletre méltó Samuel Horner, azon nyomban felismerte volna a távolról sem tiszteletre méltó komédiást Henként, aki tisztes papi palást mögé próbálta rejteni tisztességtelen jellemét. Hát ennyit erről a kis falusi idéről. De be kell ismernie, barátom, megtartottam az ígéretemet. Sikerült mutatnom valamit a falujában, ami hátborzongatóbb egy hullánál, még egy méreggel tömött hullánál is. Egy sötét palást, egy sötét gonosztevővel kibélelve ugyancsak figyelemre méltó jelenség, és az én élő emberem sokkal halálosabb, mint az ön halottja. Úgy van, válaszolta a doktor, s kényelmesen hátradőlt a kipárnázott ülésen. Ha egy hosszú vasúti utazáshoz kellemes társ kellene, én inkább a hullát választanám. Vége.